Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
Nem rossz kor?
Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
Szép napot mindenkinek, már is kezdődik, vagyis folytatódik a Pont Jókor. Rekvényi Katalin szexuálpszichológus jön az életünk dolgaiba, akivel egy múlt heti adásban átbeszéltük, mikor és hogyan érdemes a gyerekeinkkel beszélgetést kezdeményezni szexuális témában. A virtuális világnál ezen a területen alig ha lehetünk gyorsabbak, nem nagyon van olyan fantázia, amire ne lehetne rákeresni. A különböző nemi orientációkról vagy érdeklődésről beszélgetni azonban igazán nem könnyű. Már csak ezért is többnyire a szakember beszél majd, de átveszük a coming out-ot megelőző lelki állapotot is. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is.
Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pont jókor! Fehér Mariannal a Rádiókafén.
Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor. Rekvényi Katalin szexuálpszichológus a vendégem. Nemrég kezdtünk el egy kis ilyen sorozatot, amit majd remélhetőleg időről időre folytatunk is, ami a kamaszok, tinik és egyébként a felnőttek szexuálpszichológiai témáit fogja boncolgatni. Beszélgettünk az elmúlt adásban a kamaszok életéről, a párválasztásról, a különböző szituációkról, amikbe ők bele tudnak menni, bár már nem egyértelmű az, hogy a szexuális kapcsolat az a párválasztással egyszerre történik, de most nem is ezt fogjuk folytatni, hanem még kényesebb témára mennék rá, viszont tudom, hogy neked a területed, és beleástad magad, ez pedig a különböző identitású szexuális önmeghatározások. Segíts nekem ebbe, hogy...
Hát nem, hogy... ezt mondjuk szexuális kisebbségeknek.
Egyszerűen. Szexuális kisebbségeknek? Oké. Okay. Illetve az ezzel kapcsolatos érzéseik ezeknek a fiataloknak, akik hozzád eljutnak. Ugye azért többnyire...
Pontosítok, szexuális és nemi kisebbségek. A transzneműeket ne hagyjuk ki.
Jó. Akkor innentől beszélj te. Azt sem tudom, mit kellene erről, hogy kellene kérdezni. És megmondom, hogy miért nem tudom, hogy kellene kérdezni, mert ugye azt tudjuk, hogy szexuálpszichológushoz, illetve te mondtad, hogy szexuálpszichológushoz az jut el, egyrészt akinek ehhez van, tehát aki szembe tud nézni a maga nehézségével, és tud így dönteni, de valamilyen módon mégiscsak a problémát. Tehát nem úgy megyünk, amikor minden rendben van, nem akkor kopogtatok be a szexuálpszichológushoz, hogy kicsit beszélgessünk a szexuális életemről, ugye? Hanem akkor, hogyha én valamit úgy érzem, hogy problémás, elakadás, nem jó, diszkomfortos akármi, vagy kamaszként, ha visznek.
Igen, igen.
És hogyha visznek, és ebben a kisebbségeket értjük, akkor miért visznek? Visz a szülő azért, mert ilyen vagyok, vagy olyan vagyok, és ez kiderült?
Igen, ez ilyen már többször volt az én irodámban, meg ez általában a szülőnek elsőre egy elég ijesztő dolog, ami sokszor olyan sokkot idéz elő, hogy eljut egészen a pszichológusig, hogy amikor gyereke coming out-ol, és elmondja, hogy ő a LMBTQ valamelyik betűjébehez érzi magát közelállónak pillanatnyilag, és hát igen, ilyenkor sokszor van, hogy a szülő annyira tanácstalan, hogy akkor segítséget kér, és ez nagyon jól is teszi szerintem, mert nagyon-nagyon sok szorongás, tévképzet, nem van, amit ilyenkor át kell beszélnünk. Sokszor úgy jönnek, egyébként volt már olyan is, hogy úgy jöttek, hogy hát akkor itt én most így kezeljem ki ezt a gyerekből, vagy ezt gyógyítsam meg, vagy beszéljek a fejével, hogy ez a hülyeség ez csak azóta van, amióta a Covid, és akkor túl sok internetet nézett, és megtalálta ezeket a mindenféle hülyeségeket a külföldi oldalakon, de akkor én mindig elmagyarázom a szülőnek, hogy ez nem egy betegség, amiből ki lehet valakit gyógyítani, hanem az identitás az legfontosabb része a személyiségnek, és az orientáció meg, tehát az identitás az egy unblock dolog, az orientáció meg, hogy kihez vonzódunk ösztönösen, az az pedig szintén nem befolyásolható, legfeljebb elfolytható, és akkor ebből sokkal komolyabb problémák jönnek.
Ez egy nagyon liberális hozzáállás, de hát azért azt gondolom ki lehet mondani, hogy vannak bizonyos szervezetek, megnézetek, melyik szerint ez tényleg betegség. Tehát aki tényleg azt képzeli, hogy ettől szabadítani kell, gyógyítani kell.
Hát vannak ilyenek, de ezek többnyire olyan konzervatív egyházi körökhöz vezethetőek vissza, amelyek teljesen tudománytalanul. Tehát a Magyar Pszichológiai Társaság kiadott ezzel kapcsolatban egy nyilatkozatot, amit a Magyar Szexuális Medicina Társaság, tehát urológusok, orvosok is aláírt, és az egész szexuál, nem csak a szexuálpszichológusok, hanem az összes a magyar, tulajdonképpen a nincs pszichológus kamara, de a Magyar Pszichológiai Társaság ezt helyettesíti, tehát ott mindenki aláírta ezt egy szűk réteg későbbi kiválását nem ide számítva, akik ezt teljesen tudományos alapokra helyezett bizonyítékok mentén írták, ez nem egy ideológiai, hanem ez egy kutatásokon alapuló, a 70-es évek óta kivették a DSM-ből, ami a pszichológiai betegségeknek, a pszichiátriai betegségeknek a listája, a homoszexualitás, sőt a transzneműség sincs már benne, hanem csak az a fajta diszfória, hogyha ez valakinek nagyon erős szorongást okoz, akkor kell erről beszélni pszichiátriai értelemben. Tehát, hogy ezek tények, kutatásokon alapuló dolgok, mint ahogy tudom, persze még lehet, hogy van köztünk olyan, akinek rávert a tanítónénia az iskolába a bal kezére, vagy mert a csúnya meg a rossz kezével írt, de most már senki nem gondolja, hogy a balkezesség az egy betegség lenne. Hát most ugyanígy tudományosan ez így igazolható, hogy így a homoszexualitás sem, sőt az állatvilágban is ez igen gyakran előfordul. Nemrég olvastam egy ilyen könyvet, amit az Angol Természettudományi Múzeumban vettem meg, egy biológus nő írta, és abban olvastam, hogy 1600 fajnál fordul elő az állatvilágban is például a homoszexualitás, akkor a biszexuális viselkedés a legközelebbi főemlős társainknál is így a majmok közt az így elősegíti a csoport kohéziót, meg, tehát ezeket így lehet látni, kutatni evolúciós irányból is, de az emberek társadalmán belül is, és ez nem egy liberális vélemény, hanem ez egy tudományos tény.
Tudományos tény. Jó. Tehát akkor, amikor ilyen előkerül, akkor az elsődleges reakció az, ahogy te is mondtad, így a szülőnek a sok esetben, illetve, ha nem is, akkor is az lehet, hogy nem baj, hogyha tájékozódni akar, hogy akkor ezzel ehhez ő most hogy viszonyuljon. Tehát ha jól értem, akkor ebben az összefüggésben ugye a szülővel is kell dolgozni.
Igen, igen.
Sőt, főképp talán vele. Minden esetben szerinted ott van ez a nehéz érzés? Vagy van, aki tényleg azt mondja, hogy jó, hát ez rendben van.
A mai társadalomban igen, mert ez egy veszélyeztetettség, egy kisebbségi lét, egy tehát amilyen gyűlöletbeszéd van most e körül Magyarországon.
De akkor nem azért, mert a legtöbb szülőt ez azért zavarja, mert hogy a gyereke identitása zavarja, nem az, mert zavarja, hogy ő hát hogyan fog tudni ezzel
hogy
élni.
Hogy fog akkor így boldogulni így szegény, van. Tehát hogy inkább igen. Ez, hogy most így mi lesz akkor veled. Tehát sok esetben,
ami ezt körülveszi.
Igen, tehát így teljesen normálisan elkezd aggódni a gyerekért, és hát így sajnos van is miért aggódnia, szóval, hogy azért igenis ki lesz téve ő kisebbségi stressz forrásoknak, rossz esetben bullyingnak, iskolában, akár bántalmazásnak, hogyha ezt nyilvánosan vállalja, tehát ez igenis egy veszélyeztetett helyzetbe fog kerülni, ha ezt ő felvállalja. Ha meg nem vállalja fel, akkor meg a belső feszültség annak, igen, hogy ő nem vállalhatja fel az identitását, szóval ez egy nagyon nehéz helyzet. Egyébként pedig ez egy ilyen természetes gyászreakció is jár ezzel, hogy az addigi gyermekemről alkotott képnek azok az elemei, amiről azt képzelem, hogy nem fog bekövetkezni, vagy esetleg mondjuk, ha tényleg mondjuk egy transznemű és nem váltás, akkor mondjuk nem lesz úgy unokád, akkor nem leszel úgy az esküvőn a jelen, akkor nem lesz az a, tehát hogy el kell gyászolni azt a képet, ami addig a fejedben élt, mint szülő a gyerekedről, és akkor ez mindenképp egy nehéz folyamat, ami ez így pszichológus kell, hogy egy az addig fölépült gyerekképedet így elgyászolni.
Mert ez talán ehhez hasonlítható az, amikor mondjuk valakinek valamilyen atipikus gyereke születik, és akkor is azt mondják, hogy el kell gyászolni azt, amit te a szülőségedről gondoltál, amit a fejedben éltél, ahhoz, hogy viszonyulni tudj ahhoz a helyzethez, aminek nincs ehhez köze.
Igen, igen.
De ezer meg ezerféle módon jelenik veszteség meg, ami azért veszteség, mert mást képzeltünk róla.
Igen.
közben pedig a gyereknek is ez valószínűleg valamilyen érzés. Olyannal találkoztál-e, hogy valaki úgy kerül el hozzád, kamasz, hogy nem viszik, hanem ő tudja, hogy benne ott van ez a fajta identitás, amit ő szeretne felvállalni, és abban kell neki a segítség, hogy ő hogyan jöjjön ezzel elő.
Ó, igen.
Tehát,
igen,
hogy maga igen. A coming out hogy történjen.
Abszolút. Volt, akit úgy hoztak hozzám, hogy most vizsgadruk, meg szorongás, meg pánik tünetekkel, meg hát egy kicsit olyan fura, de hogy így akkor jó, hogy szexuálpszichológus vagyok, mert ezekről is tud majd velem beszélgetni, mert otthon ezekről nem tudtak beszélgetni. És akkor hát kiderült, hogy egy otthon fölvállalni nem lehet azt a témát, hogy ő igenis a saját neméhez vonzódik, meg abban is bizonytalan, hogy ő egyáltalán lánye, hanem inkább fiúnak érzi magát, és akkor hogy is van ez az egész.
Olyat már hallottam pszichológus ismerőseimtől, hogy valamilyen problémával oda ment valaki, és aztán egy ponton túl kiderült, hogy emögött ott van valamiféle szexuális nehézség, számára nehéz beszélni arról, hogy ő tulajdonképpen mit is érez, hogy is érez, de ő maga is úgy ment oda, hogy nem akart erről beszélni, de aztán ez kiderül. Tehát, hogy ebből is látszik, hogy az ilyen jellegű elfolytás az sok fronton tulajdonképpen okoz gondot. Oké, és akkor, hogyha ez megvan, akkor hogyan tudsz ebben segíteni? Hogy ez tisztába kerüljön vele, hogy ő ezt hogy akarja, kivel akarja megosztani, hogyan, mi a módja, fel kell-e készíteni akár reakciókra.
Hú, ez nagyon sok téren, tehát vannak erre, én mint integratív módszertanban képződtem az Integratív Pszichoterápiás Egyesületnél, és ott józan paraszti ész irányból is, tehát ez a nagyon racionális, kognitív terápiás módszerekkel, ahol írtunk vele gondolatnaplókat, házi feladatokat adunk, hogy mondjuk így húzzon ilyen köröket, például rajzolja meg a bizalomköreit, hogy ki van a legbelsőbb körbe, akkor először velük beszélni, akkor onnan már nyert egy kis önbecsülést, akkor nyithat egy kiebb külsőbbi körbe, akkor mondjuk a legbelső kör az, mondjuk lehet, hogy csak a testvérét tartalmaz, az egy külsőbbi kör már a szüleit, utána a legjobb barátok, utána már mondjuk az osztálytársai, és akkor mondjuk ilyen lépései lehetnek a coming outnak, akkor ezt így végigbeszéljük, erre vannak ilyen viselkedéses házi feladatok erre, amit én külföldi szakirodalomból veszek. Egy ilyen vastag, ilyen nagy ilyen handout könyvem, amiket így végig szoktunk venni bizonyos feladatokat. Ez az egyik, amikor én nagyon gyakorlatiasan beszélgetünk arról, hogy mit, hogyan. De volt, amikor arról beszélgettünk nagyon sokat, hogy majd az érettségi banketre készülve, hogy akkor ott majd akkor nem esti ruhában lesz, hanem nadrágban, és akkor ez egy öröt csomót akart beszélni, hogy akkor hogyan. És akkor önmagában azt, hogy én így meghallgattam, és velem így megvitathatta a gondolatait, és én így elfogadó voltam vele, és így és akkor együtt nézegettünk ilyen különböző képeket a neten, hogy melyik az, ami olyan fiús is, meg lányos is, hogy akkor egyszer kifejezi a másságát az öltözetével, de ami pedig nekem még egy jó módszerem, az a hipnoterápia révén, amikor így a belső világába viszem el, és ott tud relaxálni, és ugye a saját érzéseihez közelebb kerülni, és hipnózis az nem befolyásolás, az egy álomszerű állapotban zajló terápia, amikor mintha ilyen éberen álmodna az ember, aki már kipróbált vezetett meditációt, vagy autogéntréninget, az tudja, hogy ez milyen. Lerelaxál, megnyugszik, befelé figyel, és a belső képeivel dolgozik, és akkor azt mondom, mondjuk, hogy képzelj el az ideális énjét, hogyha valaki mondjuk így keresi önmagát, és akkor az ideális énje, akkor hogy néz ki, milyen a testtartása, hogy öltözködik, és akkor úgy milyen tanácsokat adna neki most ez az ideális énje, hogy akkor ő most hogy mutassa meg magát ezen a banketten például. És akkor ezek ilyen tök jó, mert akkor nem nekem kell megmondani neki, hanem
igen,
hanem
meg
ő...
ez ugye az önbizalmat is fokozhatja, igen. Hiszen ahogy a fantázia világába elmehet ebbe, és azt láthatja maga előtt, hogy ez jó, ez ebben ő jól van, az gondolom segít.
Hát igen, meg hogy ki vagyok én, hogy én eldöntsek bárkihez bármit. Szóval egyik legkeményebb dió volt egy jó régi terápiám, amikor jött egy 34 éves férfi hozzám azzal, hogy most már szeretné tudni, hogy kihez vonzódik, akkor most már eddig még senkivel semmi. És mondom, én ezt nem fogom helyett eldönteni, és akkor nézzük meg a hipnózissal, és ott úgy fogalmaztam direkt meg a mondataimat, hogy ahogy találkozol a számodra vonzó személlyel, akkor nézd meg, hogy ő hogy néz ki. És akkor ott találkozott egy valakivel, és akkor ahogy elkezdte fejben megélni azt, hogy már valakihez vonzódhat, akkor kezdett a valódi életben, a külvilágban is szembetűnni számára a másik nem, aki nagyon tetszik. Egyébként ő egy ilyen nagyon bigott neveltetésű fiú volt, aki nem, tehát ő azt hitte, hogy meleg, de nem meleg volt, hanem csak ilyen elképesztő tiltás volt így a szexualitás
iránt. Szokottam kérdezni, igen, valószínűleg ilyen iszonyú elfolytások, igen. És pont ez jött belőle.
És a vonzó személyiség, hihetet nem volt, képzeld, hogy viktoriánus korbeli nyakig begombolt, ilyen fűzős hölgyek voltak a vonzó személyek.
Tényleg?
Igen, és akkor leültek egymás mellé egy padra, köztük másfél méter abroncsszoknya, és itt társalogtak. Szóval ez volt így a fejbéli első randevú a vonzó személlyel egy ilyen viktoriánus kori környezetben. Tehát, hogy nagyon, nagyon szépen megjelent a
távolság.
Igen, és meg ez a...
Meg az, hogy nem elérhető, nem beteljesíthető.
Igen, és akkor nagyon szépen lassan alakultak ezek a dolgok, és ahogy a hipnózisban már meg tudta lépni azt, hogy már elképzelt szexjelenetet, akkor nézett körül, maga körül is vette észre a dekoltázsokat, és aztán nőtt, aki aztán később a felesége lett, szóval nagyon-nagyon szép volt a történet.
Most zene jön, de aztán innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Rekvényi Katalin szexuálpszichológussal. Maradjatok ti is!
Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pont jókor! Fehér Mariannal a Rádiókafén.
Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is Rekvényi Katalin, szexuálpszichológus, akivel folytatjuk az ő megfogalmazása szerint a szexuális kisebbségekről való beszélgetést. Leginkább a tekintetben vettük ezt elő, hogy a kamaszkorban fellánguló különböző vágyak megfogalmazásával és annak tálalásával hogy vannak a fiatalok, hol kell nekik és milyen jellegű segítség. Kissé sikamlós téma a saját neméhez való vonzódás, és a környezet ugye hajlamos arra, hogy felelőst keressen. Hallható sokszor, hogy a gyerekkori környezethez nyúlnak ilyenkor vissza, hogy nem volt férfi minta, nem volt női minta, stb. Stb. Ez az elfogadás híja, vagy valóban keressük a mi érteket? És kell-e keresni a mi érteket?
Két dolgot itt elkülönítenék. Egyrészt az már bebizonyosodott, hogy ez a melegség nem, az nem trauma alapú. Tehát persze volt már nekem is olyan kliensem, aki azt mondta, hogy ő leszbikus párkapcsolatban él, de csak azért, mert a férfiaktól iszonyodik, mert már annyi erőszak ért a férfitől, és a nőktől nem iszonyodik, de valójában aszexuális. Tehát volt ilyen kliensem, de ez a ritka, nyomasztó, szörnyű kivétel. Nagyon-nagyon sok leszbikust nem traumatizáltak, meg meleget se, és nagyon sok nőt traumatizáltak, és aki ugye úgy heteroszexuális maradt, szóval szerintem minden nő, akit ért szexuális zaklatás, az most így melegé válna, akkor már kihalt volna az emberiség. Szóval ez így sajnos Magyarországon is minden ötödik.
Igen, csak azért félek ettől, de ugye te, mint szexuálpszichológus, kimondhatod ezeket, csak hogy én nem akarok ilyet mondani egy mondatban, hogy valakinek a szexualitás és az, hogy ez trauma alapú, miközben egyébként pontosan, amiről te beszélsz, hogyha valakit bármilyen trauma ért, erőszak, abuzálás, nem tudom, és a későbbiekben simán lehet, hogy ő neki maga az egész szexualitás traumatizált.
Tehát azon... hát ilyen van, összefügg, de hogy önmagában az orientációt, hogy ösztönösen kihez vonzódik, ez nem fogja befolyásolni. Okay. Tehát ez így van.
Én így gondolom, csak muszáj erről valahogy
igen,
beszélni.
Ez tényleg így van, ez sokat
kutatták.
Teljesen
mindegy, abszolút. Hogy én úgy gondolom.
Igen, csak... ez tényleg, igen. Ami még ott van, ez egy érdekes dolog a késői coming outoknál, hogy mi lehet a helyzet, amikor valaki ilyen 30-as, 40-esként jön rá, hogy vonzódik a saját neméhez is. Na hát itt egyszerűen az van, hogy tulajdonképpen biszexuális emberekről beszélünk, és a legnehezebbek a biszexuális coming outok, erről is volt egy felmérés, hogy a transzneműek és a biszexuálisok is fejfel mellett haladnak az LMBT társadalmon belül a depresszió, meg az öngyilkosság, a szorongás elképesztő magas arányokat ölt náluk. Eleve az egész LMBT populációban ez sokkal magasabb, mint az átlagnál, érthető okokból, és ők náluk a legrosszabb a helyzet, mert egy biszexuális személy az így mindkét irányból kapja az ívet, tehát hogy a heteroszexuális társadalom is kvázi kiveti magából, vagy oda se tud, tehát ő nem, ugye nem normális, ugye? De a meleg társadalomba se tud a szubkultúrába beintegrálni, mert ott is egy ilyen gyanús elem lesz, aki így kvázi bármikor árulóvá válhat a másik nemmel. És És hát ezek a belső szorongások is, hogy az, aki meleg, annak egyértelmű az útja. Tehát ő már egy tizen pár évesen az első eszméléseikor már rögtön a saját nemével kezd el fantáziálni, romantikus érzelmeket érezni, stb. És akkor pár évig eltart, mire ez bevallja magának, de azért többnyire már ugye a gimi végére, legkésőbb az egyetem elején már túl van ezen, hogy ő minimum magának, meg a legjobb barátainak már ezt így bevallotta, de aki mondjuk bi, náluk azért így nem, mert akkor így ott van a társadalmi nyomás, és akkor kísérletezik, talán egy picit van valami élménye, valami kalandja a saját nemével, de aztán van az ellentétes nemmel, és akkor elindul egy ilyen heteroszexuális életút, és abban meg felfeltörnek néha a biszexuális vágyak is, és akkor hát sokan így általában nem véletlenül ez a 30-as évek vége, 40-es eleje, amikor ez a kicsit már közeledik ez a kapuzárás, és akkor ez a bakancs listán még mit nem húztam ki, és akkor vannak olyan párok, akik ilyenkor ilyen swingereznek, vagy ilyen beszerveznek egy harmadikat, és ott jön be ezt, hogy akkor a saját nemmel lévő kalandok, van, ahol meg egyszerűen mondjuk megromlik a házassága, vagy a komoly kapcsolata, és akkor már egy ilyen felnőttebb, önálló felnőtt emberként, akár nagy kamasz gyerekekkel megmeri magának engedni ezt a dolgot, hogy megélje ezt. Aztán van, aki soha nem meri megengedni, és mindig titokban tartja.
Mi van, ha az házasság mellett történik?
Hát,
mert akkor az meg ugye, az akárhogy is nézzük, az igen. Meg ugye egy csalás, egy árulás, egy másik élet. Abban, hát, hogy lehet megmaradni.
Hát ezek is nagyon gyakoriak. Tehát az ilyen kinkek terén is, tehát mondjuk a BDSM is egy ilyen világ.
Mi az, hogy kink, mi az, hogy BDSM?
A kink, hát az ilyen lájtos perverzió, így mondanám, tehát amire esetleg, aki nagyon konzervatív, azt mondja, hogy hú, hát ez perverz, de bestseller a szürke 50 árnyalata, tehát az például ebből a világból ad egy ilyen kis betekintést, bár akik benne vannak, nagyon kritizálták ezt a könyvet, de kink az minden, ami a tabuval való játék a szexben, és hát ezek a BDSM, az a bondage, discipline, sadism, mazohizmnak a rövidítéséből van. Ilyen aláfölé rendelt játékok, fájdalommal való játékok, dominancia, kiszolgáltatottság, irányítás, irányítva levés. Tehát ez nagyon sok embernek a kattanása egyébként, és ezt is jellemzően azért tudják nagyon szégyelni. És mondjuk, vagy van egy olyan hasítás, hogy én a feleségemmel ezt nem fogom, vagy neki értem. Nem fogom.
Én most pont azon gondolkodtam, és hogy kerültünk ide? De
igen,
mondom, ide. Meghallgatom.
Igen, a biszexualitástól, tehát ugye ez nem felvállalható.
Meg az, hogy a házasság mellett, igen.
Igen, nem mondtad, felvállalható, tehát ez az egyik, ami nagyon gyakori, hogy mondjuk elmegy egy dominához, és akkor ott fizet azért, hogy ő vele, nem tudom, és csomószor nem is direkt szexuális dolgot, hanem csak azt, hogy őt nem tudom, négy kézlár mászkáljon és takarítsa föl a padlót. Tehát hogy valami olyan dolgot éljen át, ami számára egy nagyon különleges, és egyébként egy totál kikapcsoló lelkileg, így teljesen ilyenkor így ki vannak.
Szóval de ez az egy szexuális izgalmat is.
Okozhat, de nem feltétlenül csak azért mennek el, hanem magáért azért az állapotért, hogy egy más állapotba kerülhessen. De hát ez kapcsolódik szexhez is, akkor végképp az egy nagyon erős kötés, és ezt nem biztos, hogy akkor, ha nem tudja felvállalni otthon, akkor, vagy beintegrálni a házasságába, akkor ez mondjuk ez egy ilyen állandó ilyen tévút lehet, vagy ilyen elkanyarodás a házasságból, és ugyanígy a biszexuális vágyak is, tehát egy jó pár olyan kliensem van, akik ezzel jönnek, és akkor végül is azt találják megoldásnak, hogy enyhítsék a szorongásukat, hogy időről időre elmegy egy ilyen partiba, vagy időről időre, szóval, hogy vannak ilyenek. Aztán vannak, akik mondjuk nyitott házasságot Nak választanak, hívják, és akkor el tudja fogadni a partnerük ezt az irányultságukat, és akkor meg tudják ezt élni, akár közösen is, de akkor ugye csak a szexuális vonatkozásról beszélünk, aztán előbb-utóbb ilyenkor azért be tud kúszni az érzelem, és akkor, ha szerencsések, akkor mondjuk ebből lehet egy több szerelműség, az a poliamória, de sok esetben megválás, tehát volt már nálam ilyen krízisben lévő házaspár is, hogy csak egy ilyen szexuális kísérletezés a férfinek is tetszett, hogy fú, tudom, milyen izgalmas kaland, ez a legkommerzebb szex fantázia egyébként, ez a két nő, egy férfi, és akkor az férfinek az egész odáig izgató, amíg ilyen szexuális tárgyként kezeli a nőket, de aztán hoppá, jött a komplikáció, a két nő egymásba szeretett. És a nő jobban élvezte a szexet azzal a nővel, mint vele valaha is. innen segítsen a szexuálpszichológus. Hát, nem tudtam nekik segíteni, elváltak.
Akkor, hogyha egy házastárs azt mondja, hogy ő megteszi ezt vagy azt a férjének, feleségének kedvéért, ebben nyilván a szeretet, tehát a szeretet meg az érzelem van benne, vagy benne kell lenni neki is valamiféle ilyen jellegű érdeklődésnek, vagy az is lehet, hogy ő nem tudja, hogy van ilyen jellegű érdeklődése.
Most arra gondolsz, hogy amikor mondjuk belemegy valaki egy ilyen szitúba, csak azért, hogy megfeleljen a...
Igen.
Hát van ilyen, persze, hogy van ilyen.
És ez egyébként okoz gondot, hogyha neki nincs ilyen érdeklődése, csak azért teszi, mert szereti?
Hát szerintem minden olyan dolog okoz gondot a szexben, amit csak azért csinálok, hogy megfeleljek a másiknak. Okay. Legyen az bármi, tehát akár úgy csókolózni vele, hogy valójában gusztustalan a szájszaga, szóval az is gond. Szóval, de ez meg még inkább, tehát ezek igen sok gondot tudnak okozni, és mondjuk sok ember, aki tényleg ilyen erősen kapcsolatfüggő, vagy ilyen alárendelődő, az egy évekig lehet olyan viszonyban, tehát voltak ilyen klienseim is, hogy évekig jártak swinger klubba, úgyhogy az egyik fél később azt mondta, hogy ő ezt végig csak azért, hogy ne veszítse el a férjét, és akkor így.
Szóval tehát azt érezte, hogy ez kell ahhoz, hogy megtartsa.
Igen, szóval azért ezek szörnyű dolgok, és akkor ahogy elkezd mondjuk egy ilyen ember így dolgozni az önbecsülésén, akkor ezek után már nehéz így megtartani ezt a kapcsolatot.
Nagyon rettentően szövevényes, tehát annyira sok minden van abban, hogy mi az, ami érdekes, mi az, ami nem érdekes, mi az, ami változik, nem változik, mert ugye ez is benne van, nem? Tehát, hogy az érdeklődés változása.
Na igen, ez is egy új novum, és talán, hogy beszéltünk erről, hogy valakinek ugye ilyen vagy amolyan az identitása, és ez egy legújabb fejlemény, hogy tulajdonképpen a szexuális identitásunk egy életen át fejlődik, változik.
Ez egy tudományos tény? Vagy kutatáson alapszik?
Igen, ezt így kutatták is, tehát az orientáció az amúgy nem változhat, de az is egy skálán mozog, tehát egy nagy hosszú skálán, tehát mondjuk, ha valaki, ez a Kinsey skála volt legelőször az 50-es években, most már azért tovább finomodott, de hogy ugye alapvetően kapcsolatokban élünk, és a kapcsolatok által definiáljuk magunkat, és az viszont, hogy egy kapcsolatom mentén én hogyan identifikálom magamat, ez változhat egy életen el. Tehát, hogyha valaki mondjuk egy ilyen enyhe biszexuális orientációval születik, mondjuk egy Kinsey 2-es, 6-fokú skálán, akkor az zömmel férfiak felé fog vonzódni, és zömmel férfiakkal van mondjuk kapcsolata, de mondjuk tudom, egy hosszú kapcsolat utáni csalódásban lehet, hogy lesz egy új kapcsolata, aki egy nőnemű ember, és akkor ő azt fogja magáról mondani, hogy leszbikus mondjuk, és akkor leél 8 évet mondjuk egy nővel, és utána meg mondjuk vele szakít, és akkor utána mondjuk megint egy férfivel hozza
de
össze a sors.
De az is, mert nekem egy
és akkor lehet, azt mondja, hogy biszexuális, de először mondta magát heterónak, utána mondta magát leszbikusnak, aztán meg tudom, 50-es éveire kijelenti, hogy ő tulajdonképpen most jött rá, hogy ő valójában biszexuális volt. Szóval ilyen lehet.
Mert hogy nekem az jutott eszembe, volt is ilyen körülöttem, a saját baráti körömben, hogy az orientáció megváltozott, de tulajdonképp nem örökre, csak néhány évre, mert annak a személynek az izgalma hozta ezt meg. Tehát, hogy vannak olyan karakterek, akik annyira magával ragadóak, hogy most mondhatom így, tehát, hogy ismerek olyan leszbikus lányt, aki bármilyen heteróból leszbikus csinál pár évre.
Hát azért azt nem hiszem, hogy teljesen heterók voltak.
Oké, okay, csak
de hogy igen, egyébként a női szexualitás az eleve sokkal rugalmasabb, mint tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy mennyire sokszínű. Volt egy ilyen videó kísérlet, hogy férfiakat meg nőket ültettek le, és előtte vettek velük fel egy kérdőívet, hogy ő minek vallja magát, mi az identitása, kikhez vonzód, és utána lejátszottak nekik pornófilmeket, és ilyen hüvely perineométerrel vizsgálták a nőknek, hogy hogyan változik a hüvely, tágul, vagy meg hogy nedvesedik, meg a férfiaknak is ugye a pénisz mozgását tudták vizsgálni, és akkor a magukat heterónak mondó nőknél kimutatták, hogy hát legjobban a heteroszexuális pornóra indultak be, de beindultak a leszbikus pornóra, sőt még a meleg pornóra is. A magukat heterónak mondó pasasok, azok csak a hetero pornóra indultak be, a meleg pornóra egyáltalán nem, a leszbi pornóra egy kicsit, vagy van, aki jobban, de hogy ott is azt mondták, hogy a nőt nézték, és az volt az izgató számukra. A meleg pasik meg a meleg pornóra indultak be, a leszbikus pornóra egyáltalán nem, a heteropornóra szintén nem. Szóval, hogy ez így érdekes, hogy a női szexualitás az tényleg valahogy egy ilyen plastikusabb, ilyen sokszínűbb, ilyen körülményekhez így alkalmazkodóbb dolognak bizonyult ebben a tekintetben, viszont az identitás az mindig elsődleges, tehát hogy ez a nő például, aki beindult a leszbi pornóra, ő sokszor azt mondta, hogy ja, utána őket is megkérdezték a kutatás végén, hogy érezte, hogy melyik film hatott rá. És a férfiaknál az, ami történt, meg amit érzett, az egybecsengett. Nőnek azért nem ilyen egyértelmű, és egy csomó nő, miközben a műszerek kimutatták, hogy beindult, azt mondta, hogy őt nem izgatta egyáltalán se a meleg pornó, se a leszbi pornó. Tehát, hogy az agy-test kapcsolat nem ilyen, tehát máshogy van ez így a nőknél, és azért így egyébként pedig azért bármikor az agy felülírhatja a testet, tehát azért jó esetben is megtörténik, amikor mondjuk nem vagyunk állatok, és akkor letiltjuk a legjobb barátunknak a pasiát, barátnőjét, és már úgy reagálnék rá, de veszek két mély levegőt, és nem reagálok rá, és hát az ilyen esetekben is van, hogy nem engedjük meg magunknak, hogy olyan irányba fantáziáljunk, kalandozzunk, amerre nem akarunk.
Ahogy nagyon szerteágazó, és nyilván nagyon sokat lehet erről is beszélgetni, de ha jól értem, vagy jól gondolom, akkor itt is az a lényeg, hogy magával legyen rendben az, aki ebben van. Viszont sokféle, tehát nem csak a környezetnek, hanem a tágabb értelemben vett környezetnek a reakciójával is számolni kell, társadalmi reakciókkal is számolni kell. De mi van akkor, hogyha valaki saját maga csalódik magába, amikor rájön, hogy az ő orientációja az eltér a megszokottól?
Hát ez is nagyon gyakori, tehát ez úgy nevezük, hogy ilyen internalizált homofóbia, és ez hát főképp a konzervatívabb háttérből jövő embereknél.
Akinek ez nem lehet. Tehát
ez nagyon, és ez nagyon-nagyon durván, és főképp egyébként legerősebben a férfiaknál látom, meg a biszex férfiaknál az én rendelőmben, akik megfordultak, hogy egy óriási önutálattal, meg undorral, meg szégyenérzettel kell megküzdeniük, mire így bemerik ismeri maguknak, hogy így ott vannak ezek a dolgok is. Egyszerűen, hogy így merje magának megengedni azt, hogy néha mondjuk vannak ilyen álmai vagy fantáziái, amiket egyáltalán nem muszáj feltétlenül kiélni, de hogy ne szenvedjen attól, hogy van ilyen, és ez hát ez általában hosszas munka, hogy el tudja ő saját maga fogadni önmagát a vágyaival együtt, és ez egyébként így igaz azokra a kinkekre is, mint az előbb említettem, hogy vannak ilyen mindenféle vágyaink, amiket hát többnyire így szégyellünk felvállalni, vagy önmagunk előtt is, meg a másik előtt, meg még inkább. De egyébként nem is kell mindent, én ezt is szoktam mondani, hogy a maszturbációs fantázia az egy magánügy, és akkor van a dolgok, amit lehet, hogy elég csak ott megélni, mert különben lerombolná a kapcsolatomat, lerombolná a meglévő dolgokat, és akkor lehet, hogy annyi elég, hogy egyszer elfantáziálsz róla néha, és akkor be tud ennyivel érni, mert amúgy mondjuk egy monogám ember vagy, akkor érd be ennyivel, és akkor ott éld ki magad, és tök jó. Tehát ez az a magánügy, nem kell mindig mindent elmondani a másiknak, tehát jogunk van legalább egy ilyen minimális magánéletre, amivel nem ártunk a másiknak, az nem hazugság.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál újra, és köszönöm, hogy ennyi mindenről tudtunk beszélgetni.
Én is köszönöm a meghívást.
Rekvényi Katalin szexuálpszichológus volt a vendégem.
Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 10-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.